az ige hirdetés alapigéjeként a 8. Zsoltárt felolvasnánk, a karmesternek a szőlő taposók kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó Urunk, mi Urunk, mints fenséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó Urunk, mi fenséges a te neved az egész földön. Amen. Imádkozzunk. Hadd csatlakozzunk mi is ehhez a Zsoltárhoz, mindenható Úrunk Istenünk. Hadd hódoljunk te előtted, aki egyedül vagy méltó, hogy vegyél tisztességet, dicsőséget és áldást, aki teremtetted ezt a világot, és benne mindannyiunkat egyen-egyenként. Köszönjük, hogy nem csak megteremtetted ezt a világot, és magára hagytad, hogy hát hadd formálódjon és alakuljon a maga sorsa szerint, és a maga törvényei szerint, hanem fenntartod, és a kezedben tartod. És köszönjük, hogy nem csak erre a világra van gondod, mint egy fizikai dologra, hanem benne minden egyes teremtményedre, minden egyes emberre. Köszönjük, hogy arról énekelhettünk, és szívünkből hangzott az, hogy áldunk és magasztalunk téged a megváltásért, azért a gondolatért, amit ember szíve meg sem sejtett, hogy ilyen utat készítesz az embernek a te országodba, aki elhagyott téged, te a te fiadat küldöd, azért, hogy megváltsd, azért, hogy visszahelyezd a maga helyére. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk Jézus Krisztus, ezért a te utadért, a keresztedért, hogy ebből élhetünk, hogyha elcsügged a mi szívünk, újból és újból feltekinthetünk rád, hogy drágák voltunk, drágák vagyunk neked. És köszönjük neked, hogy újból és újból jöhetünk te eléd minden nyomorúságunkkal, nehézségünkkel, mert neked gondod van ránk, mert nem csak megváltottál bennünket, hanem bölcsen igazgatsz a napok mindegyikében, akár szürkék, akár ragyogóak, akár sötétek azok. Hadd kérjünk így idős testvéreinkért, akiknek a mindennapjaik is egyformák sokszor, talán üresek, talán reményvesztettek. Köszönjük, hogy ott vagy velük a mindennapokban, erősíted, táplálod őket. És kérjünk a betegeinkért, hogy légy közel hozzájuk, érintsd meg az ő szívüket újból és újból. Köszönjük, hogy minden nap kapjuk a te erődet, kapjuk a te lelkedet, mert minden nap találkozhatunk veled. Engedd, hogy most is így találkozhassunk veled. Engedd, hogy a mi szívünk is daloljon, zengedezzen, ahogy ez a Zsoltár dalolt és zengedezett neked, a te fenségedről, nagyságodról, kegyelmedről és hűségedről, úgy, ahogy énekeltünk, úgy legyen az most ebben az órában is. Táplálj és erősíts bennünket úgy, hogy tovább menve utunkon, örömmel tegyük azt, örömmel álljunk a helyünkre, örömmel tudjunk téged dicsérni, mások előtt is, a mi tetteinkkel is, és hadd legyen hálás a mi szívünk mindazért, amit tőled kaphatunk. Kérünk gyermekeinkért, azért, hogy az ő szívükbe is belecsöpöghessen a te igéd, hogy ne megszokássá váljék az az örök evangélium, hanem életté, lélekké, az életük részévé. Kérünk azért, hogy az ő közösségük veled épülhessen, megerősödhessen, hogy melletted döntsenek, és hogy az egész életükben te légy Úruk. De ezt kérjük magunkra is. És hadd adjunk hálát azért, mert Ágoston új vesét kaphatott, azért, mert új élete kezdődhetett. Kérünk, hogy erősítsd őt. Erősítsd a kórházban, erősítsd a szüleit, légy velük a mindennapokban, segítsd meg őket is. Légy közöttünk most is a te hatalmas igéddel, szavaddal, hadd tudja befogadni a te beszédedet, ami szívünk, készítsd meg azokat. Amen.
Én általában minden istentiszteletet azzal szoktam kezdeni, hogy a felolvasott ige szakaszról beszélek egy kicsit, és elsősorban nem arról, hiszen a további rész úgyis arról fog szólni, hogy mi van oda leírva, hanem magáról, arról a könyvről, vagy arról a témáról, vagy műfajról, amit az adott ige szakasz képvisel. Hát most sem szeretném ezt a hagyományt megtörni, miért pont most kezdjem el. A Zsoltárok az egy nagyon érdekes könyve a Bibliának. Az az igazság, hogy ez az első alkalom, amikor a textus a Zsoltárokból választottam. Megmondom őszintén, hogy azért, mert nekem annyira nem jönnek be a Zsoltárok. Ugyanis a Zsoltár az egy egészen más műfaj, mint a többi. A Zsoltárok a költői könyvek közé tartoznak, és talán a legjellegzetesebb költői könyv. A Zsoltárok ugyanis költemények, énekek. Tehát egészen más irodalmi stílus, mint a proféciák, vagy a történelmi leírások. Ezért is van olyan, hogy nagyon sokan nagyon kedvelik a Zsoltárokat, mert nem annyira száraz tényszerű dolgokat mondanak el. Ugye, ha valaki elolvassa mondjuk Pál apostolnak a római levelét, akkor az egy jó fárasztó dolog. Tehát mire ott az ember végig rágja magát egy mondaton, addigra rengeteg információhoz jut, és a végére el is fárad. Elolvas egy Zsoltárt, és akkor a végére nem fáradtabb lesz, hanem kipihentebb, mint az elején volt. Más a stílus, más az irodalmi műfaj, ezért mást is akar mondani. Tehát mondjuk Pálnak a római levélben az volt a célja, hogy bemutassa a hitet, bemutassa a kereszténységet a rómaiaknak. És ő ezt fölépítette. Az ismeretek átadását azokat fölépítjük. Azt így elkezdjük építkezni, és ha ügyesek vagyunk, akkor ez egy ilyen szilárdan álló, nagyon nehezen megtámadható épületet fog alkotni. A Zsoltárok inkább érzelmekről és érzelmekről, benyomásokról, Istenhez való hozzáállásról és Istennek hozzánk való hozzáállásáról beszél. Ezek nem fölépített építmények, hanem közvetítők. Tehát a költemények azok nem csak gondolatokat akarnak közvetíteni, hanem érzelmeket is akarnak közvetíteni felénk. És van, aki számára ezek azok, amik inkább közel állnak a szívéhez, és vannak, akik számára pedig ezek nehezen érthetőek. Én inkább az ilyen szilárdan felépített épületeket tudom könnyen megérteni. De ez nem jelenti azt, hogy a másiknak, a költeményeknek és az irodalomnak nincsen nagyon fontos szerepe. Most gondoljuk vissza, hogy miket tanultunk az irodalom órán annak idején. Tudom, hogy a verselemzés meg az ilyen műelemzés az általában a borzalmas, unalmas dolgok közé szokott tartozni. Valójában arról van szó, hogy a tanár megpróbálja elmondani, hogy miről szól a mű, amit egyébként mi is olvastunk. Ennek ellenére nem butaság belegondolni ezekbe. Alapvetően két kérdést szoktunk föltenni. Az egyik az, hogy milyen formában mondja el a költő azt, amit el akar mondani. És a másik, ami sokkal fontosabb, hogy mit akar mondani a költő. Tehát tulajdonképpen nem nagyon különbözik ez a formális elemzéstől. Ugye a matekórán is állandóan azt néztük, hogy mit akar ez mondani. Hát a költemények esetében is erről szól. Valamit akar mondani a költő, és ezt elmondja nekünk. Tehát ezt a két kérdést tesszük fel, ugyanúgy a Zsoltárok kapcsán is, mint minden más igével kapcsolatban. Most ha elmenjünk kicsit közelebb a 8. Zsoltárhoz, ez egy nagyon érdekes, rögtön egy olyan mondattal kezdődik, amit én rettentő sokáig nem értettem. Azért nem értettem, mert én nagyon sokáig a Károli fordítást olvastam csak, és a Károli fordításban így kezdődik ez a Zsoltár, az éneklőmesternek a Gittikre, Dávid Zsoltára. Gondolkodtam rajta, mit jelenthet ez. Ugye a gyerekek azok mindig valamiféle jelentést tulajdonítanak az olyan szavaknak, amiket nem értenek. Én úgy gondoltam, hogy ez valami ünnep lehet. Valami furcsa zsidó ünnep, amin ezt mindig énekelni kell. Aztán kiderült, hogy sok ilyen furcsa zsidó ünnep van, mert a zsoltárokat hol erre, hol arra kell énekelni. De az új fordítás már nagyon jól megmagyarázza ezt a problémát. A karmesternek a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára. Tehát tulajdonképpen az nagyon világos ennél a zsoltárnál, hogy ez egy ének. Tehát a mi énekes könyvünkből is ki lehetne venni egy-egy ének szöveget, és az nagyon hasonlít ehhez a zsoltárhoz. Tehát ezt nem szavalták, hanem énekelték. Megnéztem, összesen 3 zsoltár van a zsoltárok között, amit a szőlőtaposók kezdetű dalnak a dallamára kell énekelni. Mind a 3 valamilyen módon Isten dicsőségéről szól, és mind a 3 egy eléggé vidám hangvételű zsoltár. Tehát éppen akkor nem kesereg a zsoltáros valamin, ami őt bántja, hanem örül annak, hogy Isten milyen nagy. Kicsit elkezdtem belegondolni, hogy milyen lehetett ez a szőlőtaposók kezdetű dal. Ugye, mikor énekelnek az emberek a szőlőtaposókról? Hát akkor, amikor tapossák a szőlőt. Ez pedig a szüretkor történik. Tehát tulajdonképpen, ha egy picit belegondolunk, itt most van egy zsoltár a Bibliában, amelyik egy szüreti nótára íródott. Ugye azért kell ilyenkor énekelni, mert a szőlőtaposás az egy nehéz meló. Tehát ott áll valaki egy kádba, és egész nap így helyben jár. És akkor hát valamivel föl kell dobni ott a hangulatot. Nem tudom, akik voltak szüreten, nagyjából tudják, hogy azért ott jó hangulat van, nem? Hát részben gondoskodnak is róla, mert hát tavalyról még maradt valamennyi bor. Most meg már lesz új, tehát valamit kell kezdeni. A másik pedig, hogy nehéz munka, ezért valamilyen módon ezt föl kell dobni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tulajdonképpen Isten dicsőségéről énekelni egy szüreti nóta dallamára. Nem tiszteletlenség ez? Hogy van valami, ami olyan jól ismert, jó fülbemászó dal, valószínűleg valami teljesen más szöveggel, és akkor egyszer csak jön Dávid, meg Aszáf, meg a Kórák fiai, és írnak rá Isten dicsőségéről egy dalt. Ez egyébként nagyon nem, ez nem áll nagyon távol tőlünk. Ha belegondolunk a középkori nagy zeneszerzőknek a nagy zenéibe, azoknak igen jelentős része az szórakoztatási céllal született. Más részük nyilván egyházi céllal. Vagy hogyha belegondolunk a mi énekeinkre, ezeknek a dallama is egy csomó olyan, hogy hallok valami zenét, és azt mondom, ez nekem nagyon ismerős. Honnan ismerem én ezt? És akkor kiderül, hogy ja persze, hát az gyülekezetben ennek a dallamára szoktunk mi énekelni valami más szöveget. A legjellegzetesebb példánk erre, nem tudom, tudjátok, hogy a Tüzed Uram Jézus kezdetű ének, amit szoktunk énekelni, az valójában az izraeli nemzeti himnusznak a dallamára van. De azt is lehet tudni, hogy az izraeli nemzeti himnusz pedig egy Hatikva nevezetű régi zsidó dalnak a dallamára írták. Tehát valójában ez egy régi zsidó dallam, amire különböző szövegek születtek. Most miért csináljuk ezt? Ennek 2 oka van. Az egyik az, hogy egy jól ismert dallam segíti megjegyezni a szöveget. Ugye akkor, amikor ezeket az énekeket énekelték, akkor ezek nem voltak nagy részt leírva. Hát az ókorban az írásbeliség az nagyon, nagyon különleges volt. A másik dolog pedig, hogy ezek a dallamok közel állnak a szívünkhöz. És amit az ember közel áll a szívéhez, és jó benne van a fejébe, arra olyan dolgokat énekel, vagy olyan dolgokat akarja, hogy eszébe juttasson, ami fontos. Tehát én számomra az egy érdekes dolog, hogy a szőlőtaposókra írták ezt a dalt, hogy Isten dicsőségéről énekelni, az a zsoltáros számára egy nagyon hétköznapi, és az ő számára egy belsőséges dolog volt. Azt akarta, hogy ez gyakran jusson az eszébe. A Dávid élvezte azt, hogy Isten dicsőségéről énekel. És számára ez nem volt egy olyan különleges alkalom. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy Dávid nem csak egy istentiszteleti alkalmon énekelt vagy gondolt erre. Nagyon érdekes, hogy a jó dallamú énekeink azok olyanok, amik eszünkbe jutnak hétköznap. És az igazán jó dallamú énekeink azok olyanok, hogy belemászik a fülünkbe, és akkor nem mászik ki belőle. Most ha ezt egy jó szöveggel tudjuk, akkor a szöveg is benne van a fejünkben. Ez volt a célja annak, hogy ilyet írt a zsoltáros. Tehát a cél az, hogy mi Isten dicsőségéről akkor is énekeljünk, amikor nem vagyunk éppen az Isten tiszteleten. Amikor a fülünkbe mászik egy dallam, és nem jön ki belőle, és akkor annak az a szövege, hogy mi fenséges a te neved az egész földön. Ez a célja a zsoltárok írásának és olvasásának. Na most akkor beszéltünk a formáról. Érdekes, hogy a forma az arról szól, vagy úgy néz ki, hogy elmondja az elején a zsoltáros azt, hogy mi fenséges a te neved az egész földön, és aztán elmondja a végén újra ugyanezt, hogy mi fenséges a te neved az egész földön. És utána pedig közben van egy olyan rész, ahol rámutat arra, hogy és mi mutatja ezt. Ez a kifejtése a témának, ez már tartalmi kérdés. Csak néhány dolgot szeretnék mondani Isten dicsőségének a kifejtéséről itt, mert egy másik részlet lesz, amivel hosszabban akarok foglalkozni. Figyeljük, hogy nyílik ki a nézőpont, azt mondja, hogy megmutat a te neved az egész földön dicsőséges, az égen is megmutattad a fenségedet. A gyerekek és csecsemők szája által épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben. Na most ez nem olyan nagyon jelentős akkor, hogyha nem gondolunk arra, hogy az ókorban a gyerekek azok nem a társadalom csúcsán voltak. Tehát ma vannak olyan családok, ahol van a gyerek, ott fönt elérhetetlen magasságukban, és aztán van a család többi része. Na most az ókorban a gyerekek nem a társadalom tetején, hanem a társadalom alján voltak. Főleg azért, mert ugye a nagy gyerek halandóság miatt egy csecsemő esetében azért olyan rettenetesen nagy érzelmi töltés nem lehetett beletenni abba a gyerekbe, mert nagy valószínűséggel meghalt. Ezért a gyerekek azok nem voltak olyan értékesek, mint a felnőttek. És itt azt mondja a zsoltáros, a gyerekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben. Mit mond? Ott van Isten, és az ő hatalma még a gyerekek és csecsemők száján keresztül is olyan nagy, mint Isten ellenségei. Azt mondja, hogy még egy gyerek által is a te dicsőséged növekszik. És még egy gyerek által növelt dicsőséged is elegendő ahhoz, hogy lenyomja az ellenségeidet. Milyen nagy vagy hát, Istenünk. Elnémítsad az ellenséget és a bosszú állót. És akkor nézi tovább a zsoltáros. Látom az eget, kezed alkotását, a holdat és csillagokat, amit ráhelyeztél. Milyen hatalmas dolgokat alkotott Isten. És ekkor jön az a kérdés, amivel szeretnék foglalkozni a továbbiakban. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Miről van szó? Ott van a nagy Isten. Megalkotta a földet. Milyen nagy az ő dicsősége a földön. Milyen nagy az ő dicsősége az égen. Látjuk a holdat, a csillagokat, ezek nagy dolgok. És akkor, és mi az ember? És mi vagyok én? Az, hogy mi az ember egyébként, ez egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés úgy önmagában is. Azért most elhelyeznék egy olyan gondolatot, hogy ez általában nem érdekli az embereket. Sokkal inkább érdekli az embereket, hogy és mi vagyok én. És erre egyfajta válasz az, hogy én ember vagyok. És ha kutatjuk azt, hogy micsoda az ember, és kicsoda az ember, akkor egy nagyon jó választ tudunk kapni arra, hogy és micsoda vagyok én. Hiszen ez egy nagyon fontos kérdés mindenki számára. Mindenki felteszi újra és újra ezt a kérdést, hogy kicsoda vagyok én. Érdekes, hogy Ezt az emberek úgy nagyjából 2 éves korukban teszik fel először ezt a kérdést, ha nem is így fogalmazzák meg magukban. Körülbelül ez az a korszak, amikor a gyerek rádöbben arra, hogy ő különbözik mindenki mástól, és neki akarata van. Tudjátok, hogy mi az a korszak, amit olyan 2 éves korban szoktunk megtapasztalni? Ezt hívják úgy, hogy a dackorszak. Melyik az a szó, amit legtöbbször mond egy 2 éves gyerek, és leghangosabban? Az, hogy nem. Így van. Jó, rövid szó, könnyű kimondani, teljesen tisztán, és kitűnően és sokszor alkalmazzuk. Miért? Mert én vagyok én. És ha valaki mond valamit, akkor az rajtam keresztül szűrődik. És akkor majd én eldöntöm. És aztán újra és újra ezzel a kérdéssel szembesülünk, hogy ki vagyok én, milyen értékem van, mi az, ami fontos nekem. És egyáltalán mi határoz meg engem. És azt gondolom, ha erre jó válaszokat tudunk adni, akkor ez jelentősen befolyásolja a gondolkodásunkat. Erre a kérdésre egyébként, hogy micsoda az ember, nagyon sok definíció született. Már az ókorban is gondolkodtak ezen, nagyon nagy filozófusok gondolkodtak rajta. Az egyik leghíresebb anekdóta erről Platonról szól. Platon idősebb korában szeretett mindent definiálni ilyen jó rövid dolgokkal. És hát ugye, hogy lehet az ember definiálni? Végül is arra megállapodásra jutott, hogy hát akkor valamilyen módon testileg fogja definiálni az embert. És azt mondta, hogy az ember az egy kétlábú tollatlan állat. Volt neki egy tanítványa, Diogenésznek hívták, talán olvastunk, vagy hallottunk róla, nem volt egy nagyon tiszteletteljes ember, ezért a Platón következő előadására bevitt egy kopasztott csirkét. És amikor Platón kifejezte azt, hogy a kétlábú tollatlan ember, akkor eleresztett a kopasztott csirkét, hogy íme Platón embere. Tehát ez a definíció mondjuk nem sikerült olyan teljesen jól. Tehát viszonylag hamar rájött az első tanítvány, hogy lehetséges, hogy ez nem így van. Érdekes, hogy az anekdóta úgy folytatódik, hogy Platón elgondolkodott egy kicsit, és utána kiegészítette a definíciót azzal, hogy és lapos a körme. És akkor az embernek a definíciója, az mindig egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon komplexek vagyunk. És ezért csak valamilyen szempontból tudjuk magunkat jól definiálni. Van egy biológiai meghatározása az embernek. Ha az ember beírja a Google-ba azt, hogy ember, akkor az első találat a Wikipédia lesz, ahol szépen le van írva, hogy az ember az a állatok országából, az előgerinc húrosoknak a törzséből, utána talán a gerinceseknek a nem tudom miéből, és végül a főemlősök közé tartozik. És aztán még itt van némi csoportosítás. És az a helyzet, hogy ez egy elég jó meghatározás. Ugyanis a testünket csoportosítja a biológia. Azt mondja, hogy a testünket fogjuk meghatározni, és így határozzuk meg az embert. Nagyon érdekes, hogyha csak a testünket nézzük, akkor eléggé hasonlítunk a környezetünkhöz. Ugye elég régóta tudjuk, hogy az embernek a tulajdonságait, nekünk, mint egyéneknek a tulajdonságait, azt a genetikai állományunk írja le. Ha most itt körülnézünk, nagyon különbözők vagyunk. Az az érdekes, hogy két ember körülbelül 99,9%-ban megegyezik genetikailag egymással. Tehát egy olyan 1%-nyi variáció az, ami minket egymástól elválaszt. De nem csak egymáshoz hasonlítunk nagyon testileg. Különböző források 96 és 99 közé teszik a 99% közé teszik a csimpánz és az ember hasonlatosságát genetikailag. Tehát még a legszigorúbbak is azt mondják, hogy 96%-ban megegyezik a genetikai állományunk. 85%-ban hasonlítunk egy egérhez. Tehát a génállományunk 85%-a megegyezik egy egérével. Ezért aztán például az egereket lehet használni különböző kísérletekre. 60%-ban a gyümölcs muslincával. Meglepő módon egyébként a gyümölcs muslincának a génállományában a betegségeket okozó gének, tehát amik betegséget okoznak az emberben, azok jelentős részt megvannak. Tehát genetikai kísérletekre jól lehet használni a gyümölcsmuslincát, mert nagyon gyorsan szaporodik. Ugye. De a növényekkel is körülbelül 60%-ban megegyezik a gérállományunk. Tehát testileg nem nagyon büszkélkedhetünk. Ugyanabból az anyagból vagyunk gyúrva, mint a többi. De egyébként erről beszél is az ige. Hát ugye azt mondja a teremtés történet, hogy a föld porából hozta létre az embert Isten. Abból az anyagból vagyunk, ami körülvesz minket. Viszont van egy nagyon érdekes és fontos következménye annak, hogy biológiailag definiáljuk az embert. Ennek pedig az a következménye, hogy mindenki ember, aki embernek születik. Tehát mindenki ember, aki ember. Azt mondanánk, hogy ez egy teljesen semmit mondó következtetés. Tehát aki biológiailag ember, az ember. Az a helyzet, hogy ez egy borzasztó fontos, és nagyon megjegyzendő dolog. Ugyanis mindenki, aki biológiailag ember, az minden más szempontból is az. Még az ellenségünk is az. És ez egy nagyon fontos csapda. És minden erőszakos, diktatórikus rendszer ezt kihasználja. Ugyanis az emberek nem bántják az embereket szívesen. De nem embereket azokat, igen? Akkor, hogyha egy rendszer azt akarja, hogy egy embercsoport bántsanak, akkor kétségbe kell vonni egy kicsit az emberségét. Figyeljük meg, hogy a politikai közbeszéd manapság nagyon durvul. Itt Magyarországon is, és máshol is. És figyeljük meg azt, hogy olyan dolgokat mernek mondani egymásra a politikai ellenfelek, amit egyébként emberre nem mondunk. Vagy a családtagunkra nem mondunk. Ott megválogatjuk a szavainkat. Az ellenséggel szemben nem. Az ellenséggel szemben minden megengedhető. És figyeljétek meg, hogy ennek nagyon drasztikus következményei vannak. Tehát a második világháború alatt több millió embert lehetett elgázosítani azért, mert kicsit kétségbe vonjuk, hogy ők embereke. Nem nagyon, csak kicsit. Minden ember ember. És minden embernek az értéke azonos. És itt most szeretnék egy nehéz gyakorlatot föladni nektek. Jusson eszetekbe az az ember, akit legjobban utáltok. Aki a legtöbb rosszat tett veletek az életetekben. Aki a leggonoszabb ellenségetek. Az ő értéke pont ugyanannyi, mint a tiéd. Nem kevesebb, de nem is több. Ő ugyanúgy ember, mint te vagy. Istennek ugyanolyan teremtménye, mint te vagy, és ugyanúgy értékes. Ez nem jelenti azt, hogyha valaki értékes, az nem jelenti azt, hogy ő feltétlenül ugyanannyira hasznos. Hát ugye nyilván az én ellenségem az én életemben nem olyan nagyon hasznos. Vagy legalábbis úgy látom első körben. De az embereknek az értéke az nem függ attól, hogy ők milyenek. És különösen nem függ attól, hogy hozzám, hogy álltak hozzám. Na most ahhoz, hogy az emberek értékét jól megtudjuk, vagy az emberek értékéről beszélni tudjunk, ahhoz elsősorban az a kérdés kell föltennünk, hogy bármilyen dolognak az értékét, azt hogyan tudjuk meghatározni. Ugye elsősorban a valamilyen dolognak az értékét a tulajdonosa szokta meghatározni. Tehát ha nekem van valamim, akkor azt én valamennyire értékelem. Azért én valamennyit hajlandó vagyok tenni. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy én meg akarok venni egy autót, hogy az enyém legyen, akkor azért valamennyi pénzt ad. De azért a pénzért ő valamennyi munkát, időt adott az ő munkaadójának. Tehát tulajdonképpen azt a tárgyat én az én saját időmből, munkámból, erőmből, adottal értékelem. És ér az nekem valamennyit. De vajon ki a tulajdonos? A tulajdonos az, aki elsősorban értékel. Az emberek esetében ki a tulajdonos? Erre lehet azt a választ adni, hogy minden ember szabad, én saját magamnak vagyok a tulajdonosa. Ez nagyon sok ember ezt a választ adja. Az a helyzet egyébként, hogy bizonyos értelemben ez így is van, hiszen rengeteg döntést hozunk saját magunkról. És egy picit belegondolunk, az a helyzet, hogy nem vagyunk olyan baromi jó tulajdonosai önmagunknak. Tehát nem vigyázunk olyan nagyon magunkra, se testi, se lelki értelemben. És nagyon sokszor nem nagyon értékeljük magunkat magasra. Úgy gondoljuk, hogy hát, nem nagyon érek sokat. Ha én vagyok a tulajdonosom, és én mondom meg, hogy mi az én értékem, akkor ez borzasztóan függ egy csomó külső dologtól. Ha jól érzem magam, akkor úgy érzem, hogy hát, sokat érek. Ezek után letol valakit a főnöke, plusz evett valami romlottat, és csikara hasa és hasmenése van, és abban a pillanatban rettenetesen keveset ér a saját szemében. A mi értékünket nem nagyon tudjuk saját magunkból leszármaztatni. Na de vajon akkor ki az embernek a tulajdonosa? Alapvetően egy tárgynak az a tulajdonosa, aki őt alkotta. Tehát a mi alkotónk az, akitől a mi értékünknek a kifejtését várhatjuk. De akkor nézzük meg, hogy mit ír az embernek a teremtéséről Mózes könyve. 1 Mózes 1.27. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. És egy picit tovább megyünk, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, így lett este, és így lett reggel a 6. napon. Vannak olyan hív emberek, akik azt mondják, hogy ez az ember teremtésének a történelmi leírása. Mások azt mondják, hogy ez nem annyira a történés leírása, mint inkább az ember és az Isten viszonyának a fontos képe. Ezt az utóbbit egyébként, ezt a gyengébb állítást, ezt gyakorlatilag minden keresztény elfogadja. Miről van szó? Isten létrehozza az embert, hogyan? A maga képére és hasonlatosságára. A zsoltáros is azt mondja, hogy kevéssel tetted őt kevesebbé Istennél. Valami egész különlegesen vagyunk létrehozva. Istennek a képét hordozzuk magunkban. Miben hordozzuk Istennek a képét magunkban? Ha körülnézünk a Földön, azt látjuk, hogy nem hasonlítunk egymásra. Hát annyiban igen, hogy úgy kb. Ugyanúgy nézünk ki, tehát olyan egyfejű, egyórú, kétfülű, tehát ilyen jellegű kinézetünk van, de úgy kevéssé hasonlítunk egymásra. Nem a testünk az, ami Isten képű. Azt gondolom, hogy alapvetően ami lelkünk, a szellemünk és a képességeink azok, amik Isten képűek. Szerintem a legfontosabb dolog, ami Istenhez tesz minket hasonlóvá, az, hogy erkölcsi alapú döntéseket tudunk hozni. Tehát, hogy mi szabadon dönthetünk az alapján, amit jónak vagy rossznak látunk. Érdekes egyébként, hogy az eredeti állapotban az ember úgy nézett ki, hogy szabadon dönthet annak alapján, amit Isten jónak vagy rossznak lát. És az eredendő bűn az arról szól, hogy szabadon döntök mostantól az alapján, amit én jónak vagy rossznak látok. Tehát az erkölcsi döntésnek a kivétele Isten kezéből, ez az eredendő bűnbeesés. De fontos látni azt, hogy téged, személy szerint, Isten az ő saját képére és hasonlatosságára teremtett. Na most, nem tudom, emlékeztek arra, vagy jusson eszetekbe az, amikor egy csecsemőt megnéznek mások. megszületik egy gyerek, és akkor szülők mutatják a többieknek, és mit szoktak mondani? Így van. Nagyon aranyos, és hasonlít. Ugye azt szokták mondani egy gyerekről, hogy egy gyereknek nincs sok dolga, enni, inni, aludni, és hasonlítani. És ezt csinálják a gyerekek. Nagyon szeretik azt a szülők hallani, hogy a gyerek rájuk hasonlít. Miért? Mert azt mondja, hogy hát olyan, mint én. Hát belőlem van. És Isten is így teremtette az embert, hogy hasonlít rá. Bizonyos értelemben olyanok vagyunk, mint Isten. Nagyon hajlandóak vagyunk arra elfogadni, hogy igen, a lelkünket azt Isten hasonlóvá teremtette, mint ő. Aztán persze ez más kérdés, hogy ezt ügyesen elrontottuk. Nagyon sokszor meg nem is annyira azzal van gondunk, hogy most akkor vajon Isten képűek vagyunk, vagy nem, hanem hogy jó lehet, hogy a lelkem szép, na de hát hogy nézek ki. És azt mondja az ige, hogy az sem mindegy, vagy az sem véletlen, hogy nézünk ki. 139. Zsoltárban írja, te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem tudja ezt jól. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, mikor titkon formálódtam, mint a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Az az érdekes, hogy nézünk ki, az, hogy milyen a testünk, ez is Istennek az alkotása. Ráadásul nem csak az emberiség, mint olyan, és az ember, mint faj, Istennek az alkotása, hanem én személy szerint ugyanúgy Istennek az alkotása vagyok. Majd erről egy picit később fogok beszélni, hogy ez nem kevesebb, mint az egész emberiségnek a megteremtése. És Isten nem végez rossz munkát, szándékosan lettünk olyanok, amilyenek vagyunk. Más kérdés, hogy mindenki tudna magán javítani. Tehát, ha most úgy megkérdeznénk bárkit, hogy na, és akkor mi az, amit szeretnél, ha rajtad más lenne, nagyon kevesen vannak szerintem, csak a borzalmasan beképzeltek, akik azt gondolják, hogy semmi. Úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Isten ugyanis nem csak erősségekkel teremtett meg minket, hanem gyengeségekkel is teremtett meg minket. És egyszer hallottam egy nagyon érdekes kifejezést, azt mondta az előadó, hogy Isten csodálatos erősségekkel látott el minket. És Isten csodálatos gyengeségeket helyezett belénk. Tehát azok, amik az erősségeink, azok Isten szándéka szerint az erősségeink, azért, hogy azokat használjuk. És vannak gyengeségeink, igen, azok Isten szándéka szerint a gyengeségeink. Hát legyen már mire használja a többi ember az ő erősségeit, nem? Hát nem vagyunk tökéletesre teremtve, de pont olyanra vagyunk teremtve, mint Istennek a szándéka volt. Vajon mennyit ér az ember? Ugye meghatározza egyszer a tulajdonos és az alkotó az értékét. Ha én rajzolok valamit, ami olyan furcsán néz ki, és utána azt kirakjuk egy galériában, akkor viszonylag kevesen fognak rettenetes pénzt adni érte. Hogyha Picasso rajzolt valamit, ami furcsán néz ki, és kirakjuk egy galériában, akkor azért sokat adnak. Mert az alkotó már tett le mást is az asztalra. Miért? Mert az alkotó az nagyon klassz dolgokat alkotott. Na most mi pedig Istennek az alkotásai vagyunk, aki azért klassz dolgokat alkotott. Tehát ha körülnézünk itt a környéken, fölnézünk az égre, megnézzük a növényeket, most éppen hajtanak, lehet bőven nézni őket, azok nagyon klassz dolgok. És Isten azt mondja, hogy és ez mind nagyon jó, mondja az ember alkotása után. A te alkotásodra is Isten azt mondja, hogy ez nagyon jó, ez az ő szándéka volt. Tehát egyszer meghatározza az értéket a tulajdonos, meghatározza az értéket az alkotó. Van viszont egy másik meghatározó is, ez pedig a piac. Érdekes, hogy akkor lakást akar eladni, mindenki azt gondolja, hogy az ő lakása aztán fantasztikus. És az ingatlanosok mindig azt mondják, hogy ja, meg lehet próbálni mindent. Tehát minden lakás annyit ér, amennyiért megveszik. És vajon mennyiért vették meg az embert? Mennyiért vettek meg minket személy szerint? Hát eleve az az egyik kérdés, hogy miért kellett minket megvenni. Ugye azért kellett az embert megvenni, mert az embert Isten tulajdonává teremtette Isten, hiszen az alkotó tulajdona az alkotás, csak ellopták tőle. Pontosabban az ember kivonta magát Istennek a fennhatósága alól, és azt mondta, hogy nem akarok engedelmeskedni neki, és attól kezdve átkerült egy másik hatalom alá. Onnan vissza kellett szerezni. Na most, ha van valakinek valami nagyon drága dolog, ami az övé, és azt elveszik tőle, akkor azért hajlandó nagyon sokat adni, nem? Egyszer hallottam egy nagyon érdekes és kicsit szomorú sztorit, egy örökösödési ügyet. Egy ügyet azért nem lehetett évekig lezárni, mert a két testvér azon vitatkoztak, hogy kié legyen az a gyerekágy, amelyik mind a ketten csecsemőkorukban feküdtek. És évekig ezen vitatkoztak. Na most gondoljátok meg, itt van két felnőtt ember, meg mondjuk egy 40 éves gyerekágy. Az a gyerekágy ér valamit is bárkinek? Nem. Annak a két embernek sokat ért. Az is sokat elmond egyébként róluk, hogy ezért képesek voltak évekig húzakodni egymással, de az nekik sokat ért. Vajon mennyit ért te Istennek? Hiszen téged az alkotását elloptak tőle. És mennyit érünk? Annyit érünk, hogy Krisztus értünk meghalt. Isten, ugye Krisztus azonos Istennel. Ő maga mondta, hogy ő és az Atya egyek. Isten hajlandó volt végigélni egy életet a földön, azért, hogy megmentsen téged. Hajlandó volt meghalni azért, hogy megmentsen téged. A te értéked, személy szerint a te értéked, az nagyobb volt, mint Krisztus életének az értéke. Tehát Isten, amikor mérlegre tette azt, hogy az ő fiait végigéljen egy életet, és utána igen fájdalmasan és igen dicstelenül elpusztuljon, vagy pedig hagyjon téged ott, ahol vagy, akkor azt mondta, hogy inkább ezt választom. Ebből látszik a mi hatalmas értékünk. Fölvetődik persze még egy kérdés ezzel kapcsolatban, jó, hát Krisztus meghalt. Az szép dolog. Na de hát hány milliárd ember élt a Földön? Mióta ember él a Földön, meg most is, hát ez rengeteg. Tehát ilyen 100 milliárdos nagyságrendben éltek emberek a Földön. Akkor most tulajdonképpen nem is volt olyan nagyon nehéz ez. Hát most 100 milliárdért odaadni egyet? Hát világos, nem? Az a helyzet egyébként, hogy a értünk adott ár, az ugyanannyi, mint amennyit egészében kifizetett Isten. Ez egy borzasztóan nehéz gondolat, és nem is működik akkor, hogyha Istent végesnek gondoljuk. De mégis lehetséges az, hogy a teljes ár, amit kifizetett Isten, az vonatkozik rám, és rád, és rá, és ez nem kevesebb, mint az egész. Ami nagyon érdekes, hogy ez a végtelen dolgoknak egy tulajdonsága. A véges dolgoknak ez nem tulajdonsága. Ha van nekem véges sok pénzem, van egy pénztárcám, és azt mondom, hogy kiválasztok itt a gyülekezetből 99 embert, és szétosztom a pénzemet mindenki között. 99-et így mindegyiknek adok, és a századikat meg megtartom magamnak. Akkor nekem kevesebb pénzem marad, mint volt az elején. Ez ugye eléggé hétköznapi tapasztalat, folyton kiadjuk a pénzünket, és kevesebb marad. Hát. De az a helyzet, hogy egy végtelen Istennél és egy végtelen nagy pénztárcánál az nem így van. Képzeljük el azt, hogy van két nagyon gazdag ember. Mind a kettőnek van egy pénztárcája, és benne végtelen sok pénz. Ezek rendes papírpénzek, meg vannak számozva. Tehát 1, 2, 3, 4, 6, mind meg van számozva. És ezek után van ezek között egy sóher, egy szűkmarkú, ő ül a pénztárcáján, és nem ad senkinek. És van egy bőkezű, aki pedig ad. Kiválaszt mondjuk 999 embert, és mindegyiknek fogja a végtelen pénztárcáját, és akkor mindegyiknek a kezébe nyom egyet. És akkor az ezrediket az zsebre teszi. És akkor utána megint. És akkor az ezrediket zsebre teszi. Mennyi pénz fog jutni mindenkinek? Végtelen sok pénze van, mindenkinek az ezred része jut, azaz mindenkinek végtelen sok pénze lesz ettől ezek után. És mennyi marad neki? Azt gondolnánk, hogy kevesebb. És akkor most ide jön a szűk Markó, és azt mondja, hogy figyelj, te nagyon rosszul jártál. Kiadtad a pénzednek nagy részét. Nekem most több pénzem van. És mire azt mondja a bőkezű, hát figyelj, versenyezzünk. Vegyél ki egy bankót a te pénztárcádból, tedd ki az asztalra, és én mellé tudok tenni egy másikat. És nem fogsz annyit tudni kitenni, hogy én ne tudjak mindig mellé tenni egy másikat. Ugye nyilvánvaló, hogyha ezt meg tudja csinálni, akkor ugyanannyi pénzük van. És akkor kiteszi a szűk Markó az egyest, mire előveszi a zsebéből az ezrest, tessék, itt van. Kiteszi a kettest, előveszi a kétezrest. Akármilyen sorszámú bankót tesz ki a szűk Markó, az ezerszeresével ellátott sorszámú pedig ott lesz a zsebébe a bőkezűnek, és mellé tudja tenni. Ugyanannyi pénzük maradt. Isten szeretete, Isten gondoskodása ugyanilyen. Isten odafigyelése ugyanilyen. Attól, mert Isten odafigyel rád, rá és mindenki másra, nem jut neked kevesebb. Sőt, az az érdekes, hogy még csak Istennek sem marad kevesebb belőle. Tehát úgy jut ránk végtelen sok figyelem, végtelen sok szeretet, mint hogyha egyedül lennénk az egész világegyetemben. És ilyen Krisztus áldozata is. Krisztus áldozata olyan, minthogyha egyedül mi lennénk a világegyetemben. Nem csökken Istennek a gazdagsága attól, mert szétosztja. Figyeljétek meg, milyen érdekes ez a példa, amit mutattam. A szűk Markúnak ugyanannyi pénze maradt, mint annak, aki szétosztotta. De a különbség az azért szemmel látható. A szűk Markó ott maradt egyedül. A bőkezűnél meg lett 1000 darab végtelen gazdag. Úgyhogy nem változott meg az övének a számossága sem. Ez a végtelen halmazoknak egy nagyon érdekes tulajdonsága. És Isten nem lehet megérteni akkor, ha nem tudjuk, hogy nem figyelünk az ő végtelenségére. Tehát, ha most belegondolunk abba, hogy micsoda értékünk van nekünk, külön-külön, mindnyájunknak. Azért van értékünk, mert Isten alkotása vagyunk. Azért van értékünk, mert Isten képére vagyunk létrehozva. És Isten a tulajdonos, aki meghatározza ezt az értéket. Érdekes egyébként, hogyha valaki azt gondolja, hogy én vagyok saját magamnak a tulajdonosa, akkor nem nagyon tud magának végtelen értéket tulajdonítani. Hiszen ő maga egy véges lény. De hogyha az én tulajdonosom egy végtelen lény, akkor ő nekem végtelen értéket tulajdoníthat. És úgy látszik, hogy Isten ezt a végtelen értéket tulajdonította nekünk. Hiszen Krisztusnak az életét adta értünk. az egészért, mindnyájunkért, egyikünkért sem kevésbé, és egyikünkért sem többé, de ez pont ugyanannyi, mint amikor egy embernek az életét váltotta meg. És akkor még egy dolgot szeretnék újra a figyelmetekbe ajánlani. Az nagyon jó dolog, amikor tudjuk azt, hogy mi a mi értékünk. De a mi ellenségeinknek az értéke is ugyanannyi. Azok, akik bántanak minket, azoknak az értéke is ugyanannyi. És Isten nem szereti kevésbé a gonosz embereket, mint a jó embereket. Istennek a szeretete kiterjed a gonosz emberekre, hiszen azt mondja, hogy ő előbb szeretett minket, amikor még az ellenségei voltunk. Nem tehetjük meg mi, hogy vannak olyan emberek, akiket ellenségekként és értéktelenekként kezelünk. Lehet, hogy az embereknek a cselekedetei azok ellenségesek, negatívak, károsak, de maga az ember az nem, hiszen Krisztus meghalt érte. És akkor, hogyha osztunk ebből az ajándékból, amit kaptunk Krisztustól, a végtelen értékből, amit kaptunk Krisztustól, akkor ez nem csökken nálunk sem. Tehát ennek a megosztása, ez nem csökkenti azt, ami nekünk marad. Imádkozzunk meg, hogy köszönjük meg Istennek azt, hogy ezt kaptuk tőle.
Hálát adunk, Úr Jézus, azért, mert te hajlandó voltál meghalni értünk, és rettenetesen magas árat kifizetni a mi életünkért. Hálát adunk neked azért, mert ez a nagyon nagy ár, ez nem kevesebb egyikünkért sem. És azért, mert sokan vagyunk, attól még pont ugyanannyi jut nekünk. Hálát adunk neked azért, mert tudhatjuk azt, hogy te nagyon magasra értékelsz minket, hiszen az életedet adtad értünk. Miért ne adnál mindent magaddal együtt nekünk? Kérlek, segíts nekünk azban, hogy tudjuk ezt az értéket folyamatosan látni. Hogy tudjuk ezt az értéket folyamatosan a szemünk előtt tartani, hogy milyen nagyon nagy árat fizettél értünk. De hogy lássuk azt is, hogy másokért is kifizetted ezt az árat. És mások is hozzájuthatnak az üdvösséghez. Hozzájuthatnak a veled való közösséghez. Kérlek, segíts nekünk, hogy lássuk a másik emberben mindig azt, akiért te meghaltál. Amen.